Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk fennállva, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 49. fejezetében az első verstől a következőképpen. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek rám, távoli nemzetek. Már az anyamékben elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles kardát tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillát tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael. Rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyamékben szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt, mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Amen. Testvére, biztos volt már arra példa, hogy egy nehéz nap, egy nehéz hét végén felsóhajtottunk, és azt mondtuk, hogy végigrohantuk ezt a napot, ezt a hetet, de volt-e valami értelme? Sokszor hetek, hónapok, vagy akár évek telhetnek el úgy, hogy hasonló érzéseink vannak, mintha nem haladnánk se előre, se hátra. Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Egyik barátomat látogatta meg egy másik városban, akinek amúgy foci edzői végzettsége is van, és látogatja egy helyi csapat edzéseit. Egy fiatal edző vezeti ezt a foci csapatot, aki egy tréning alatt rengetegféle feladatot végeztet el a csapattal. Szinte mindent. Gyakorolnak védekezést, támadást, technikát, és így tovább. És akkor megkérdeztem tőle, hogy ha ennyire jó ez a csapat, ilyen sokat gyakoroltak, akkor mégis miért álltok a tabella legutolsó helyén? Hát azért válaszoltam, mert a focisták sokszor nem értik, mit kell pontosan csinálniuk, és miért futkároznak össze-vissza. Edzőként mondja, mi azt tanultuk, hogy egy edzésen egy dolgot tanítsunk meg, azt vezessük végig az elejétől a legvégéig, és a következő edzésen pedig egy másik dolgot tanítsunk. És azt mondja az edző egy-egy vesztes meccs után, A tulajdonosnak szabadkozni szokott, hogy nem értem, hogy miért veszítettünk megint, pedig annyi mindent gyakoroltunk a héten. Csak éppen ezek a focisták nem tudták megvalósítani. Lehet, hogy elég lett volna egy dolog, fejezte be a barátom. Sokszor érzünk sok beleölt energia mellett hasonló eredménytelenséget, hasonló belefáradást a személyes életünkben, vagy a gyülekezeti szolgálataink kapcsán is, pedig annyi mindent, időt, energiát, pénzt, lelkesedést beleadtunk, és mégsem. Isten szolgálja ebben a részben, amit felolvastunk, Ézsaiás próféta könyvének a 49. fejezetében hasonló érzésekkel küzd, hasonló gondolatokat fogalmaz meg, amikor azt mondja, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Mindez pedig azután, hogy Istentől egy csodálatos ígéretet kap. Már az anyamékben elhívott engem az Úr, kezdi. Születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles kardát tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillát tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg a dicsőségemet. Tehát elmondja, hogy már az ő születése, az ő elhívása, az ő kiválasztása, az ő élete, azt, amit tanult, az, amilyen úton elindult, mind-mind nagy ígérettel párosult, sőt, még az Isten azt mondja, hogy rajtad mutatom meg dicsőségemet, és a vége mégis ott lyukadt ki, hasztalan fáradoztam, semmiért. Talán ismerős ez az érzés valamennyünk számára, én legalábbis ismerem. A gyülekezeteink is talán ismerik. Múlt hétvégén Szerbiában voltam egy bizottsági ülés kapcsán. Újvidéken voltunk, ahol a metodisták főként szlovák családok között végzik az ő szolgálatukat. És fiatal lelkészük, akiből nem sokára szuperintendens is lesz, az első este beszélt a helyi gyülekezetről. Többször is elmondta, hogy a helyi emberek, akik amúgy főként a mezőgazdaságból élnek, remény nélküli emberek. Többen közülük, hogyha tehetik, amint lehet, visszatelepülnek Szlovákiába, az már az Európai Unió része. Az itt élők azonban nem látnak sok reményt. Mindeközben a fiatalok elhagyják a falut, hogy a körülbelül egy órára lévő fővárosba költözzenek, hogy igazi végzettség nélkül fillérekért dolgozzanak majd valahol. Arra gondoltam, amikor beléptem egy-egy gyülekezetükbe, csodálatosan felújított új épületek voltak, tényleg megirigyelhetné bárki, hogy mi lesz azután, hogy azok az idős emberek, akik abba a közösségbe járnak, hát elmennek, meghalnak. Ezen gondolkodtam, mi értelme ezeknek az épületeknek? Utána a szerb kollégám hite józanított ki, amikor a vasárnapi istentisztelet után beszélgettünk. Vasárnap háladó istentiszteletet tartottak, ahogy mi jövő héten, még kis kórusuk is volt, de a legfiatalabb tag is 70 felett járt. A lelkész pedig, amikor a jövőről kérdeztük, ezt mondta, nagyon lassú folyamat a változás, az, hogy az istentiszteleten ők körbe rakják a székeket, az, hogy a gyülekezet kérésére már középen volt a hálaoltár megépítve, hogy az úrvacsorát kézről kézre adják, és így részesülnek benne, hogy egymás arcát is láthatják így az istentisztelet alatt, mind-mind a megújulás jelei. Így fejezte be ez a fiatal kollégám, és megszégyenített. Ő a 70 feletti gyülekezetben a megújulás jeleit látja. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Olvastuk ma. Hit és bátorság nélkül nem lehet. Csak a reménytelenség van. Talán a probléma nem a mai igényben található, az ígéretekkel és az elhívásokkal kapcsolatban, hanem inkább bennünk, akik hallgatjuk. Velünk, akik ezt halljuk. Lehet, hogy a csalódottság érzése inkább abból fakad, hogy egy eredménycentrikus társadalom tagjai vagyunk. Az a mai felfogás, hogy csak az az eredmény, ami látható, ami tapintható, ami megmérhető, ami számokkal visszaadható. Nyilván az egyház szolgálatában is vannak olyan dolgok, amelyek jól mérhetők. Amelyek a menedzser szemléletet, vagy ahogy a Biblia nevezi, jó sáfár szemléletet tükrözik. Ilyenek lehetnek a pénzügyeink, az épületeink karbantartása, a programjaink átgondolt megtervezése. Ebben nem mondhatjuk azt az Úristennek, hogy old meg a mi problémánkat. Nekünk is tennünk kell, gazdálkodnunk, odafigyelnünk, terveznünk. Ám amikor a misszióról, a gyülekezet építésről, emberekről, testvérekről van szó, Sok olyan szolgálatot és munkát kell elvégeznünk, amelynek nincs látható eredménye. De nyomot hagynak egy-egy ember életében, és gyümölcsöt teremnek másokban is. A legfontosabb nem az, amit az ember lát, hanem az, amit az Isten lát bennünk. Ez pedig túllép mindenféle emberi mérésen, számításon, eredménynek kikiáltott győzelmeken. A mai igeszakaszunk is erre emlékeztet minket. Azt mondja el, hogy az Isten különös, gyengét, gondoskodó, nevelgető szeretettel hogyan készíti fel a benne hívőket arra, hogy világossággá váljanak. Hogy az ő szabadítása rajtuk keresztül is megmutatkozzon ebben a világban. És elmondja, hogy elhívja őket, majd felkészíti őket erre a szolgálatra. Ezt a két dolgot szeretném csak röviden kiemelni. Az egyik az elhívás. Ezt olvastuk már, anyám méhében elhívott engem az Úr. Születésemtől fogva emlékezetben tartja nevemet. Így amikor egy édesanya várandós lesz, babát vár, akkor már lehetőség van arra, hogy a méhen belül is különböző betegségeket kizárjanak. A modern orvostudomány idáig jutott. És több ezer évvel ezelőtt az Isten ezt már tudta, már anyám méhében elhívott engem az Úr. Születésemtől fogva emlékezetben tartja nevemet. Azért nagyon fontos ezt tudnunk, mert ebből egyértelmű, hogy Isten nem a mi személyes tulajdonságaink alapján válogat össze magának minket. Nem a mi erényeink vagy értékeink tesznek alkalmassá arra, hogy Isten kezében eszközzé váljunk. Végképp nem azt méricskéri, hogy milyen teljesítményt tudunk letenni az asztalra, hogy na, ezek után ez jöhet, az nem jöhet. Amikor még meg sem fogantál, még meg sem alkottalak az anyamékben, mondja Isten, már elhatároztam, hogy te mi leszel, hogy mire hívlak. És ez azért is fontos tudnunk, mert ez menet közben is így van. Menet közben sem bízhatunk, csak önmagunkban. Na, hogy én ezt már begyakoroltam, itt már van rutin, van tapasztalat, ez már nekem megy. Aki a lelki szolgálatban egy picit is így gondolkodik, Isten azonnal hagyja megszégyenülni. És megtanítja arra, hogy mire megy magában, mire megy a maga eszével, a maga rutinjával. Az Isten szolgálatában az ilyen ember nehezen használható. Itt nem az a kérdés, hogy mire vagyok képes, hanem az, hogy ő mire szeretne engem használni. És amire használni akar, arra alkalmassá is fog tenni. Ha azt végzem, akkor pedig a csodák sorozatának leszek szemlélője. Hogy mit végez el rajtunk keresztül az Isten. És örömünk lesz akkor is, ezekben a szolgálatokban, amikor mások kigúnyolnak, vagy éppen hátratételt szenvedünk el, vagy megaláznak. És ezek olyan fontos törvényszerűségek, amikről sokszor a hívő ember nem vesz tudomást. Az elhívással kapcsolatban. Nem az a lényeg, milyen erősségeim vannak csupán, hanem az, hogy az Isten mire szeretne használni. A másik dolog pedig a felkészítés. Éles kardá tette számot. Keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillát tett, tegzébe dugott engem. Na itt Isten nem arról beszél, hogy oda tudunk szúrni egy-egy szóval a másik embernek, mert ugye a kard is szúr, hanem a kard a Bibliában, mind az Ó, mind az Új Szövetségben Isten igéjének a szimbóluma, az ő szavának a szimbóluma, amely vág, gyógyít, a két élő éles kard megfelelt a mai orvosi szikének. Tud vágni, de tud ezáltal gyógyítani is. Kétélű éles kardot használtak például a papok, amikor az állatnak, az áldozati állatnak a részeit ketté választották, tiszta és tisztátlan a részre. A kard elválaszt, a megkülönböztetés fontos. És amikor Isten elhív valakit, például, akkor vegyük most Jeremiást, akkor sokszor az ember mindenféle kifogást talál. Jeremiás azt mondta, hogy én túl fiatal vagyok. Uram, én is mehetek? Mózes azt mondta, beszédhibás vagyok. Sokszor én is érzem ezt. Nem tudok kimondani egy bonyolult szót vagy mondatot. Uram, én is menjek és mondjam, amit rám bíztál. Pál apostolnak egy gyógyíthatatlan betegsége volt, amit úgy élt át, mintha valaki ököllel verni őt nap mint nap. Ő is alkalmas arra, hogy Isten szolgálja. És Jézus azt mondja, te is. Sőt, éppen az ilyen emberek kellenek. Elég neked az én kegyelmem. És az emberek majd meglátják, hogy a te erőtlenségeden keresztül hogyan jut el Isten ereje az emberekhez? Tehát azt mondja, éles kardá tette a számat. Ha van egy kis önismeretünk, azt kell mondjuk, hogy mi ez nem értünk. Ha szúrunk, vágunk általában nem oda, és nem úgy, ahogy az jó lenne. Nem tudok beszélni, nem tudok megfelelően beszélni, feltesznek majd okoskodó kérdéseket, nem tudok rá okosan válaszolni. Ne félj tőlük, hallja, Jeremiás, mert én veled leszek. És akkor kinyújtotta az Úr a kezét, megérintette a számat, és ezt mondta, én most a szádba adom az igényemet. Tudja az Isten, hogy nem tudok beszélni. Ő nagyon jól tudja. És azt is tudja, hogy akihez küld, nem az én szövegeimre van szüksége. Nem arra, amire én gondolom, hogy neki szüksége van. Mert ha valaki jól és sokat tud beszélni, lukat beszél a másik ember hasába, és a végén csak rábólint, hogy igen, igazad van, és akkor azt mondjuk, hogy van egy gyümölcsünk, pipát teszünk mellé. Nem a mi emberi szavainkra van szükségünk, hanem Isten ígére. Igét viszont csak tőle lehet kapni. És a szolgának ezt is tudnia kell. Pál, amikor erről ír az egyik gyülekezetnek, egyenesen könyörög a hívőknek, hogy imádkozzatok, értem, hogy az Úr nyissa meg előttem az ige ajtaját, hogy szólhassam Krisztus titkát. Ami azt jelenti, hogy amit mondani kell, azokban a helyzetekben, arról fogalmam sincs, hogy mi lesz. Fölkészülhetek dolgokra, de ez egy ajtó mögött van, amin kopogtatnom kell, zörgetnem kell, hogy nyissa meg az Isten előttem, hogy tudjam azt tőle venni és továbbadni. Bizonyos vagyok abban, hogy ha most csak úgy elkezdenénk szabadon beszélgetni, és egy olyan téma jönne elő, hogy ott ültem egyszer egy betegágy szélén, és fogalmam sem volt arról, hogy mit mondanék, nagyon sokan föltennék a kezüket, hogy ez ismerős. Vagy ott volt mellettem az én barátom, barátnőm, és láttam, hogy hogyan törték össze a szívét, hogyan gázoltak bele az életébe mások, és fogalmam nem volt arról, hogy mit mondjak most neki, mi lenne a mi építő. Egyszer csak Isten világosan eszembe jutotta valamit, és mondom, és a beteg arca felderül, és a barátom, barátnő megnyugodik, megnyugodott és megvigasztalódott, és amit mondtam, az még engem is erősített, az én hitemet is. Biztos van ilyen tapasztalatunk. Nem tudtuk, mit mondjunk, mit tegyünk, és aztán jött egy sugallat, jött egy isteni szó, és amikor kimondtam, akkor felvidult az arca. A problémák nem oldódtak meg, de megvolt az a szó, az a mondat, amit mondanom kell. Nem saját szöveg, hanem Istentől kapott ige. És a felkészítés erről a megújuló tapasztalatról szól. Hogy amikor erőtlennek érzem magam, amikor nem gondolom, hogy bármit is adhatnék annak a másik embernek, Isten képes megerősíteni és használni mások javulására és épülésére. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Ezt az ígéretet hordozhatjuk valamennyien. Ezt a fajta világosságot persze nem lehet emberi eszközökkel mérni. Nem mondhatjuk azt, hogy az én életem során ennyi és ennyi százalékban már beteljesült az ígéret. Ami viszont a miénk, az az ígéret, amit hogyha engedünk, Isten használni fog minket. Ő hívott el, ő küldött el, és rajtunk keresztül szeretne ennek a világnak valamit adni. Lehet, hogy nem ismerjük még azokat az embereket, akiket a mi szolgálatunk megérint. Lehet, hogy nem tudjuk összeszámolni, megmérni, hogyan végeztük eddigi munkánkat, és akik mérik, azok is inkább rossz pontot adnak. Egyet tudunk, Isten hívott el, ő készítette el számunkra a lehetőségeket, ezért kezdhetünk vele ma újat, vagy folytathatjuk a vele kapcsolatos életünket, szolgálatunkat. Áldja meg Isten, hogy amikor a mi életünkre tekintünk, a mi elhívásunkra, Istentől kapott szolgálatunkra, akkor ne az legyen az utolsó szó, hogy hiába fáradoztam, és elegem van, hanem tudjuk azt meglátni, hogy Isten így is tud használni más emberek életében. Amen. Csendesedjünk el egy percre, ha valaki szeretne hangosan is imádkozhat, és egy imádsággal fejezem be ezt a közösséget. Thank you.
Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Nem a milyenkorunk, hanem tőled kapjuk. Add ezt nekünk nap, mint nap. Kérünk, így vezess tovább a te utadon, reménységben, hogy mások számára is világossággá válhassunk.